Ez az egyetem nem egy átlagos, kemény és áttörhetetlen hagyományrendszeren alapuló szellemiséget képvisel, hanem szabad és gondolkozó embereket képző, szabad és gondolkozó oktatók által kialakított közösséget. Olvashatjuk egy kommunikációszakos hallgató véleményét a Metropolitan, az Alkotó Egyetem című kötetben, és itt egy építőművész mesterképzésre járó hallgató véleménye. A METU nyitott, folyamatosan fejlődő hely, ahol nem akarnak belőled valakit csinálni, hagynak, hogy úgy bontakozz ki, ahogy neked jó. Kíváncsiak a gondolataidra, elismerik, ha valamit jól csinálsz, de van helye a vitának, a határok keresésének és feszegetésének is. A könyvben utazomban tehát egy különleges átfogó kiadványról beszélgetünk a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatójával, Tóth Ágnessel.
Valójában ez egy album, ami bemutatja a Metropolitan Egyetemnek azokat a kulcs sikereit, amiket az elmúlt időszakban elért, és azt szeretnénk, hogy a munkatársaink, oktatóink és a hallgatóink is közösen legyenek büszkék ezekre. Egy ilyen könyvben tudjuk igazán jól bemutatni azokat az értékeket, amik az elmúlt 20 év során keletkeztek. Nem sokkal több, mint 20 éves a METU, és azt gondoltuk, hogy ez egy méltó megünneplése ennek.
Ráadásul annyira gyorsan változik a világ, hogy 10 év múlva is ez egy nagyon fontos információs bázis lesz, nem?
Abszolút, és biztos vagyok benne, hogy teljesen máshol leszünk 10 év múlva, mint ahogy visszatekintünk, akkor akár 5 évvel ezelőtt is más képe volt a Metropolitan Egyetemnek, de ez nagyon jól be fogja mutatni, hogy hol tartunk most, milyen célokat tűztünk ki magunk elé, és hogyan haladunk majd azon az úton, vissza lehet ide tekinteni. És egy kicsit ilyen inspiráló, és rengeteg kép van ebben a könyvben, amit ugye rádióhallgatóknak nem tudunk megmutatni, de kifejezetten jól átjön rajta, hogy mennyire sokszínű, különböző jellegű, ugye számos vizuális művészeti képzése is van az intézményünknek, tehát ez nagyon látványos tud lenni.
Tulajdonképpen olyan ez a könyv, mintha az embert így valaki kézen fogná és végigvezetné, és bebekukkanthatnánk bizonyos helyekre, meg bizonyos kurzusokra.
Jaj, de jó, hogy ezt mondod, valójában ez volt a cél, hogy tényleg be is kukkantottunk, nagyon sok munkatársunkkal található interjú, beszélgetés, meg hallgatóktól idézetek a könyvben. A tudományos megközelítésben, a tudományos rektor helyettessel, vagy a karok díkányaival, tehát különböző megközelítésekkel találkozhatunk.
A változást említettem az előbb, hogy mennyi minden lesz más mondjuk 10 év múlva, mint most, és ez a szó, ez egy kulcs szó a könyvben is, és az egyetem filozófiájában is én úgy látom. Arról van szó már a könyvben, hogy az egyetem igyekszik felkészíteni a diákjait a változásra és az azzal járó kihívásokra. Ez mit jelent?
Hát nincs más út. Tehát annyira gyorsan változik körülöttünk a világ, hogyha megnézzük a fizikai környezetünk is, de a metaverzum, a fizikai világon túli univerzum, amit akár most már a mesterséges intelligenciával is építünk, így mi mindannyian tovább, egy drámaian más világhoz vezet. A virtuális világnak a gazdasága, a jövője sokkal, sokkal nagyobb méretű is lesz, és egyre gyorsabban változik. Tehát nincs más választása egy egyetemnek, mint hogy a változáshoz alkalmazkodni, tanítsa meg a hallgatókat. Iszonyatos mennyiségű információ meg adat keletkezik, ezeknek a mértéke is exponenciálisan nő, hogy mennyi mindent lehet már elérni, és ehhez hozzá is férhetünk.
Mindig azt mondjuk, hogy a hagyományos oktatási módszerekkel, tulajdonképpen a múltat ismertetjük meg a gyerekekkel, középiskolában is akár, és az egyetemeken is rengeteg adatot megtanítanak a fiatalokkal. Mi az, amit ti másként gondoltok?
Remek megállapítás. Valójában csak a múltat tudjuk megismertetni vele. Nagyon jó lenne, ha meg tudnánk mondani, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy bármikor a jövőben. Amit lehet tenni, hogy szükség van arra egyrésztől, hogy a múltat ismerjék meg, hogy ez a tudományos közeg, ez érthető legyen a hallgató számára, és utána pedig azokat a készségeket, képességeket kell fejleszteni, amellyel erre ő majd rá tud építeni, amivel könnyebben tud alkalmazkodni a változáshoz. Ilyen például mondjuk a csapatban működés. Hogyan tudunk csapatban dolgozni? Nem csak saját magamra számítok. Mi a leghatékonyabb? Hogyan tudok jól kommunikálni? Mit tegyek azért, hogy alkalmazkodjak ahhoz, hogy ma ilyen munkakörök léteznek, de mikor megszerzem a diplomámat néhány év múlva, akkor már a munkakörök fele lehet, hogy nem is létezik azok közül, amelyeket ma nézegetek. Ez az a megközelítés. Elsősorban a skillek, készségeknek a fejlesztése, ami nagyon más kell, hogy legyen, mint korábban volt.
Uh-huh. És vannak egyébként olyan oktatási módszerek, amik az egyetemeken ismertek, vagy megszokottak, és mondjuk nálatok egyáltalán nincs? Ezek az újítások fölülírják a régieket?
Hát amit mi tettünk, bevezettünk tréningeket. Nagyon kevés olyan egyetemet ismerek, ahol ez jellemző. Kifejezetten azoknak az úgynevezett soft skilleknek a fejlesztésére, ami nem a tudományos világhoz kapcsolódik. Kommunikációs tréning, önismereti tréning, és az önismeretre majd érdemes még kitérnünk, vagy azzal kapcsolatos képzés, tréning jelleggel, hogy hogyan tudjuk kifejezni legjobban azt, ami bennünk van úgy, hogy a csoport tagjai ugyanazt értsék alatta. És a tréningek mellett pedig az nagyon kulcs, hogy hogyan működik együtt az oktató a hallgatóval. Nálunk mi azt szoktuk mondani, hogy mentor megközelítésben működnek az oktatók, tehát nem ők a tudás forrása és megmondják a tutit a hallgatóknak, hanem segítik őt az egyéni tanulási útjukon, amiről tudjuk, hogy nem ér véget, amikor az egyetemet lezárják, hanem egész életen át változni fog a környezet, a világ, és azt a módot kell megtanulni, hogyan dolgozzanak fel mindig újabb és újabb információt. Kritikus gondolkodás, a forrásnak az ellenőrzése, ilyesmire kell ilyenkor gondolni.
Mondtad, hogy az önismeret fontos, és több szempontból is nagyon izgalmas kérdés ez, mert hát ugye rengeteg önfejlesztő könyv mutatja, hogy ez egy megspórolhatatlan feladat, és most azon gondolkodom, hogy például ez az önismeret, hogyha egy egyetemi kurzusban gondolkodunk, mondjuk egy üzleti pályára készülő esetében miről szólhat, hogyan kommunikálok, vagy hogyan kezem a konfliktusokat, vagy hogy egy művészeti pályára készülő egy fiatal, egy designer, hogy azt mondja, hogy meg kéne tudnom, hogy mennyire tudom én fölvállalni a saját ötletemet, vagy képviselni. Szóval, hogy mondanál-e példát?
Igen, majd az következik belőle, hogy hogyan kezelek én egy konfliktust, azon múlik, hogy nekem milyen a személyiségem. Meg kell ismernünk magunkat, személyiségünk, a többiekhez való viszonyunk szempontjából is, de abból a szempontból is, hogy mi az, ami igazán érdekel, mivel tudom megélni a flow élményt, mert hogy annyira érdekel, hogy hajlandó vagyok sokat olvasni, foglalkozni azzal a témával. Minél több mindent tudunk saját magunkról, annál jobban megtaláljuk azt az utat, amin nekünk érdemes tovább menni, és kellő lelkesedéssel fogjuk tudni megtenni. Aki gazdálkodás és menedzsment szakra érkezik, ő is még számos területből választhat, elmélyülhet a makró vagy a mikro kérdésekben például. Nagyon jó, hogyha tudja magáról, hogy ő részletorientált, vagy a nagy képet szereti inkább, sokat szeret emberekkel dolgozni, vagy ő elmerül az Excelek világában. Különbözőek vagyunk. És minél jobban ismeri saját magát valaki, annál nagyobb eséllyel találja meg azt az utat. Akár szakot vált az egyetemen, mert látja, hogy ő inkább a marketinghez érzi közel azt, ami benne van, és érdekli a pszichológia, és az, hogy a másik ember hogyan dolgozza fel az információt, akkor azzal foglalkozik. A művészek esetén ez teljesen nyilvánvaló, hogy a saját személyisége megjelenik a munkában, és a mentoraink, az oktatóink sokat foglalkoznak azzal, hogy ezt hogyan kezelje, hogyan alakítsa. A gazdasági területen ez kevésbé szokásos, hogy foglalkozunk azzal, hogy itt eltérő személyiségek állnak mögötte, de minél hamarabb megteszi ezt a hallgató, ezt az önismereti utat, annál hamarabb tud sikeressé válni, hiszen az ő saját magának leginkább megfelelő utat tudja választani. Ehhez mi létrehoztunk egy programot, az a neve, hogy My Brand, vagyis az én egyéni márkámat tudom már elkezdeni építeni, ami természetesen az önismereten alapul. Amint beérkeznek a Metropolitan Egyetemre a hallgatók, rögtön egy ilyen My Brand tréningen vesznek részt, aminek az önismeret mellett az is része, hogy az adott képzésnek a feldolgozásában segítenek. Hogyan állapítsuk meg egy-egy szakaszról, képzési időszakról, hogy mi a kulcs benne, mik azok a dolgok, amiket megtanulunk. Például egy gazdász foglalkozik majd azzal, hogy hogyan kell üzleti tervet készíteni, akkor ez egy jól megragadható cél, hogy efelé dolgozunk, és amíg ennek a részleteit tanulja, még nem biztos, hogy érti, hogy miért kell megtanulni mindent, de ha megadjuk neki azt a célt, amiért ezt tanulja, és az oktatóink, munkatársaink is részt vesznek egy hasonló tréningen, akkor közösen meg tudják azt határozni, hogy mik lesznek azok a készségek, skillek, amelyeket a következő időszakban fejlesztenek, sokkal tudatosabban állnak a tanuláshoz, és egyáltalán az egyéni márkájuknak az építéséhez a képzések során.
Van egyébként arról tapasztalatotok, hogy azok a fiatalok, akik így kerülnek ki az egyetemről, hogy azok biztosabban vagy jobban érvényesülnek a piacon, vagy könnyebben találnak munkát?
Azt látjuk, hogy sokkal tudatosabbak, és amikor a munkaerőpiacra kerül valaki, akkor az elején az nagyon fontos, hogy lássa, hogy mi az a cél, ami irányában dolgozik. Második éve vannak olyan hallgatóink, akik már úgy végeznek, hogy a diplomájukat, mikor megszerzik, elmondhatják, hogy ők már a MyBrand képzésben vettek részt. Én mondjuk a HR szakosoknak az államvizsgáján vettem részt, ott vendégként vett részt a záróvizsgán néhány nagy cégnek a HR vezetője, így mondjuk a T-nek, és nagyon jó érzés volt hallani, ahogy mesélnek arról, hogy a nálunk végzettekben látják ezt a tudatosságot, és hogy amikor kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor nem csak forgatják a fejüket, hanem nagyon gyakorlatiasan, konkrét kérdésekkel érkeznek. Sokkal hamarabb eljutnak arra az útra, hogy a cég érdekeit képviselve dolgozzanak.
Mit jelent pontosan az Alkotó Egyetem kifejezés?
Azt tudtuk mondani, hogy nálunk a hallgatók nem hallgatnak, hanem alkotnak. Egy gyakorlati munka során sajátítják el a szükséges készségeket, tudáselemeket. Ez a művészet világában teljesen szokásos, hogy alkotnak, alkotó művészetekben, mondjuk aki grafika szakra jön hozzánk, az alkotását be tudja mutatni egy portfólióban. De az üzleti területen, a gazdasági területen, kommunikációban ez nem annyira megszokott, hogy ott is konkrétan az alkotásra felhívjuk a hallgató figyelmét, és a gyakorlatban tanulja meg, ami szükséges. Amikor ő elkészíti azt az üzleti tervet, amit az előbb mondtam példának, akkor azt le tudja menteni az ő portfóliójába, van egy ilyen online portfóliós rendszere, ami azt a konkrét alkotást megőrzik, és ő be is tudja mutatni. És számos ilyen alkotási folyamat révén nem elméletben foglalkozik azzal, hogy milyen modellekkel lehet üzleti tervet készíteni, hanem elkészít néhányat konkrétan. Ez az az alkotási folyamat, ami a leginkább gyakorlatorientált képzést teszi lehetővé.
A könyvből kiderül, hogy számos versenyen vehetnek részt a fiatalok. Nyilván ez egy plusz energiabefektetés, és azon gondolkodtam én, hogy azon túl, hogy számukra is egy visszajelzés, hogy valamiben ők a legjobbak, vagy ők nagyon jók, azon túl van-e még hozadéka ezeknek a versenyeknek, pályázatoknak? Szóval, hogy mi mindent tesz azért meg az egyetem, hogy motiválja őket?
Ez egy kulcskérdés, hogy megtaláljuk azt az utat, ahogyan motiválhatóak a hallgatók. A legfontosabb ezekben szerintem az, hogy általában csapatversenyeket írunk ki, vagy azok az együttműködő partnerek, akikkel dolgozunk, csapatokban kérik a hallgatóinknak a munkáját. Ez azt jelenti, hogy a leginkább a valósághoz hasonló környezetben, akár különböző szakosok együttműködésében fognak dolgozni, megalkotni valamit, megvédeni, kiállni, mondjuk bemutatni azt a versenyalkotást, amit készítettek, és ezáltal végigmennek azon a folyamaton, ami már szimulálja a munkavilágát. Ezt tartom én legfontosabbnak. A másik ilyen elem, hogy a hallgató közben jön rá, hogyha ő sokat dolgozik, nagyon sok energiát tesz valamibe, akkor sokkal jobban élvezi, hiszen akkor uralni tudja azt a területet, érzi, hogy jó benne, és még többet szeretne tudni róla, tehát a motiváció tovább tudja ébreszteni egy jó verseny.
Ezek a fiatalok, akiknek a fotóját itt látjuk, sok mindent említenek, hogy mit szeretnek az egyetemben, de például a kulturális sokszínűséget és ezt a pezsgést, ami itt van ezen az egyetemen, azt gyakran kiemelik. Nyilván a szerkesztésnél ez egy fontos szempont volt, de én azt gondolnám, hogy pont azért, mert itt nagyon sok külföldi is van ezen az egyetemen, és jó a kapcsolata a METU-nak a külföldi más egyetemekkel is, szóval ez egy jogos észrevétel. Szóval nem csak szerkesztési kérdés volt, hanem valóban ez nagyon fontos a hallgatóknak.
Így van. Szerintem, hogyha folyosón megállunk és random megkérdezünk néhány hallgatónkat, akkor ugyanezt a megállapítást biztos, hogy leszűrnénk a válaszaikból, hiszen több mint 100 országból érkeznek hozzánk külföldről hallgatók. A nemzetközi hallgatói közösség 1000 fő körüli nálunk, az összesen 7000 hallgatóból az egy nagyon jelentős szám. Magyarországon ez nagyon magasnak számít, de nemzetközi szinten is ez az arány. Nem csoda, ha ebben a közegben azt érzik, hogy nagyon pezsgő, hiszen teljesen más kultúrák találkoznak, amikor egy bangladesi hallgató a kínaival együtt beszéli meg a Nyugat-Európából érkezett el, hogy majd hogyan megyünk az amerikaival együtt egy sportrendezvényre, az biztos, hogy egy teljesen más élmény, mint hogyha csak magyarok körében lennének. Úgyhogy ez különösen fontos tudatos építkezésünknek az eredménye, hogy nem csak az a lényeg, hogy a külföldi hallgatóknak tudjunk lehetőséget biztosítani, hanem hogy a magyar hallgatóink részt tudjanak venni ebben a nemzetközi környezetben.
Mennyi lehetőségük van a hallgatóknak, hogy külföldön tanuljanak, vagy projektekben vegyenek részt, tehát ők maguk kiutazzanak?
Elképesztően sok. Tehát szerencsére a Metropolitan egy magánegyetem, ami most azt jelenti, hogy az Erasmus továbbra is elérhető nálunk, ez a csereprogramokat biztosító Európai Uniós finanszírozás. Ez számos magyar egyetemet érintette, hogy ezzel gond van, és befagyasztották. A Metun nem így van. Továbbra is van lehetőség, több mint 100 külföldi partnerünk közül válogathat mindenki, és bármelyik fél évben szinte lehetősége van arra, hogy kimenjen Dél-Amerikától elkezdve Európa nagyon sok országán át, akár Ázsiába is. És nem csak a hallgatóink, de a munkatársainkat is ösztönözzük arra, hogy időről időre szakadjanak ki a munkából, menjenek ki, tartsanak máshol órát, vagy aki az adminisztrációban segít, nézze meg, hogy egy másik egyetemen ugyanezt hogyan végzik azért, hogy tovább tudjunk fejlődni, és hogy ők is lássák, hogy egy nemzetközi környezetben hogyan működik ez jól.
Jelenti ez azt is, hogy megismerve a kinti viszonyokat, könnyebben találnak majd munkát külföldön, hogyha úgy döntenek, vagy tovább tanulnak külföldön valamit még, és aztán visszajönnek?
A lehetőség adott. Mi azt tapasztaljuk különben, hogy nagyon látványos, hogy sokan távoznak az országból, és kint akarnak tanulni, még ha vissza is jönnek utána, de azért nagyon sok magyar nem akar külföldön tanulni. Meg akarja ismerni a nemzetközi környezetet, de 18 évesen nem biztos, hogy készen áll arra, hogy úgy döntsön, hogy elhagyja az országot. Úgyhogy ezért is nagyon jó, hogy csak néhány hónapra kiszakadni, ezt a döntést könnyebb meghozni. És akinek egyszer egy ilyen tapasztalata van, az látja, hogyha Magyarországon marad, akkor is egy más szinten tudja képviselni azt a szakmát, amivel foglalkozik. És igen, egy nemzetközi közegben sokkal jobban eligazodik, hamarabb leveszi a különböző kulturális különbségeket, és nem utolsó sorban a nyelvismerete nagyon szárnyal egy néhány hónapos kintartózkodás után.
Mondtad, hogy 20 év története van ebben a könyvben, vagyis hát 20 év van már az egyetem mögött, és kicsit olyan, mint hogyha egy másik bolygón lenne az ember veled beszélgetve, mert annyira más a rendszer, a szellemisége ennek az egyetemnek. Az jutott eszembe, hogy vajon ezt minden esetben könnyű-e elfogadtatni a diákokkal, akik mégiscsak egy normál középiskolából érkeznek nyilván, vagy akár a tanáraitokkal.
Ez egy nagyon, nagyon fontos felvetés, amit mondasz. Még azok a munkatársaink is, akik azt mondják, hogy 100%-osan azonosulnak a céllal, nekik is, amikor az eszközöket kell alkalmazni, azért sokszor nehézségeik vannak, nem ezt szoktuk meg. Én magam sem ilyen oktatási környezetből jöttem, most akkor ezt hogyan kell jól csinálni, mi van, hogyha a hallgatók állnak ellen, hiszen ők sem ezt szokták meg. Úgyhogy ez egy nagyon komoly feladat, több éve zajló munka, és még megyünk tovább ezen az úton. Ehhez tartunk tréningeket az oktatóknak, például különböző módszertani eszközöket adunk nekik, hogyan lehet megfordítani a tantermet, van az úgynevezett flipped classroom nevű módszer, hogyan lehet kiscsoportos munkát ösztönözni, hogyan használjuk a jelenléti oktatást leginkább arra, hogy interakció legyen a hallgatókkal, diákokkal, és ne arra használjuk, hogy valaki kiáll és csak egyoldalúan mond valami információt, hiszen azt a diákok otthon is meg tudják hallgatni, nézni. Az lenne a cél, hogy ilyenkor a diák legyen az aktív. Akár 90%-ban. Ezt nagyon nehéz elérni, úgyhogy rajta vagyunk. folyamatosan. És azt tudom mondani, hogy minden fél évben egy kicsit jobbak vagyunk, mint az előzőben. Hiszen egyre több munkatársunk tudja a pozitív eredményeket bemutatni, és ez a legösztönzőbb, hogyha látjuk a sikereket, elsősorban a hallgatóink sikereit a munkaerőpiacon.
Tóth Ágnessel, a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatójával beszélgettünk a Metropolitán az Alkotó Egyetem című könyvről.